Mi karácsony ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 327. dicséretünket énekeljük, ennek a dicséretnek a negyedik versét. Úr Jézus, ki ez napon érettünk születtél. Hajtsuk meg a fejünket, így ülve maradva is imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nem gondoltuk, hogy ennyire hálásak lehetünk, hogy itt lehetünk. Néhányan talán a gyülekezetnek a képviseletében is különös idők jártak és járnak az életünkben, és mindent meghatároztak. Azokat, amik fontosak voltak, és talán azokat is elvették, amik csak úgy benne voltak az életünkben, de nem is olyan fontosak. Különös örömmel vagyunk itt, olyan csendes örömmel, és így köszönjük meg neked, hogy ezt az ünnepet is megéltük, hogy itt vagyunk. Hogy minden ünnepnek és minden veled való találkozásnak van tartalma, és ez most sem hiányozhat. Hiszen te itt vagy velünk és közöttünk, és halljuk a te ígédet, és a te ígéd az mindig munkálkodik. Ezt kérjük most is tőled, és itt teszünk ide mindent, amit hoztunk. Háladással a kapott ajándékokért, a megtartásért. Ide tesszük a nehéz szívünket, a gondolatainkat is, az emlékezésünket is. Mindazt, amit csak őszintén ide hoztunk. Így kérjük most is a te ígédnek ajándékát, szólíts meg bennünket, engedd, hogy munkálkodjon bennünk a te lelked, adjon reménységet, adjon bátorítást, adjon karácsonyi üzenetet nekünk. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten ígéjét olvasom karácsony első napján, ünnepi Isten tiszteletünk alapígéjét, a János evangéliuma szerint, a János evangéliumának a negyedik, az első fejezetéből, a 9-től 12-ig terjedő verseket. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Négy evangéliumunkból kettő Jézus születésének a történetét nem tárgyalja azzal a részletességgel, ahogy mi azt megszoktuk. A Márk evangéliuma és a János evangéliuma valahogy igyekszik tömören egy elöljáró szóban megfogalmazni, hogy miről is akar bizonyságot tenni. És ennek a karácsonynak most az ünnepén a János evangéliuma kerül elénk, és egy drámai feszültség az, amit János egyből az elején a hallgatói elé tár. Ez az a feszültség, amely utána majd az egész evangéliumon végigmegy és kibomlik, és ez a feszültség ebben a nagy mondatban van megfogalmazva, hogy a saját világába jött, de a világ nem fogadta be őt. És ez a kulcsszó lesz a mai üzenetünknek az alapja, hogy befogadni vagy nem befogadni. Talán az első karácsonyi történetből is azonnal beugrik a kép, hogy ez már ott is szerepelt, amikor Mária és József mennek, hogy Betlehembe ők is összeirattassanak a császári rendelet szerint, akkor járják végig a házakat, és várják azt, hogy valaki befogadja őket, és senki nem fogadja be őket. És így jutnak el oda az istálóba, az istálóbarlangba, és így kapnak ott helyet, és el is mondja a másik szentíró, aki ezt a történetet olyan szépen részletességében adja vissza nekünk, hogy és nem volt számukra hely, nem fogadták be őket. Most nem akarom végigvinni az egész emberi élet történetben, hogy hány olyan helyzet van, amikor az ember azzal találkozott, hogy és nem volt neki hely. Sem Istennek, de néha a másik embernek sem. Aztán beletetnénk a saját élettörténeteinket, ahol nekünk nem volt helyünk, és ez egy nagyon-nagyon rossz érzés. Amikor vagy valahol, vannak ott emberek, vannak mások, de te nem tartozol senkihez. Nem fogad el senki. Az első gondolatok után ugorjunk akkor egészen oda a mostani életünkhöz. Ki az, akit be akarunk fogadni, és ki az, akit nem? Erről mennek a híradások, nem jóta. Jönnek a bevándorlók, nem jönnek a bevándorlók. Mit is jelent befogadni? És aki egy kicsit komolyabban ezt végig gondolja, az rájön arra, hogy ez egy nagyon-nagyon merész és komoly vállalkozás. A befogadás az nem azt jelenti, hogy majd valahol el lesz, hanem az azt jelenti, hogy ha befogadok valakit, akkor azzal törődnöm kell. Ha befogadom, akkor az azt jelenti, hogy elfogadom, hogy a szomszédomba költözik, és együtt fogunk élni. Ha befogadom, az azt jelenti, hogy azt a kultúrát, amit hoz magával, azt én is elfogadom, hogy éli mellettem. Ha befogadom, az azt jelenti, hogy a gyermekem vele egy iskolába fog járni. És azt az ember, és nem kell itt ítéletet hoznunk, hogy most mit kéne csinálni, vagy mit nem kell csinálni, de a befogadás az ezt jelenti, hogy onnantól kezdve valamit kell csinálni vele. Ezt éljük meg az életünkben, akkor, amikor gyermekénket elvisszük az óvodába. A szegény gyerek oda bemegy, és azon izgulunk ott, hogy befogadják, vagy nem. Hogy talál közösséget, vagy nem. Ugyanígy az iskolába. De így működik a baráti közösségben is. Hogy ki az, akit befogadunk? Mi alapján fogadjuk be? Szimpatikus volt? Jó volt az első benyomás róla? Aztán befogadás történik egy gyülekezetben is. Van egy alapcsapat, mondom így, aztán jön valaki, és az a kérdés, hogy kell befogadni, mit kell tenni, mit kell mutatni magukból, hogyan kell törődni vele. És hát a befogadáshoz hozzátartozik, és én talán egy kicsit koromból fakadóan, vagy élethelyzetemből fakadóan ettől félek most majd a legjobban, amikor majd eljönnek a gyermekeinknek az udvarlói, és hoznak magukkal más családtagokat, és őket be kéne fogadni. Hát kik ők, és mi közöm hozzájuk? És miért fogadjam el azt a gondolkodást, hogy ők gondolkoznak, meg azokat a személyes jegyeket, amik bennük vannak, mikor nekem egész más az életem, vagy a hozzáállásom dolgokhoz? Hát a befogadás az ennyire komoly dolog. Alkalmazkodást jelent, helykészítést jelent, az azt jelenti, hogy a másikkal most már valami közösségem van. Péter, jól ismerjük ezt a tanítványt, egyszer, amikor lát egy vándor prófétát, aki prédikál a parton, és nagyon sokan hallgatják már, és ez a vándor próféta megszólítja őt, akkor azt mondja neki, hogy tudod mit, gyere be a hajomba is, beljebb viszlek, és tudod innen tanítani a sokaságot. Ez egy jó befogadásnak tűnt. És amikor Jézus elmondja a tanításait, valószínűleg már akkor ennek az embernek sok minden kérdés van a lelkében, megszólal Jézus, és azt mondja, hogy na, akkor most evezzünk beljebb, és dobjuk ki a hálót. És erre azt mondja Péter neki, hogy de hát Uram, egész éjszaka haláztunk, nem fogtunk semmit. De jó, hát te mondod, menjünk. És irgalmatlan mennyiségű halat kerítenek be. És Péter akkor azt mondja, hogy én befogadtam valakit, És most már ezzel, akit befogadtam, valami közösségre kellene jussak, de én erre alkalmatlan vagyok. Azt mondja Péter, hogy távozz el tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. Mit akarsz velem kezdeni? Mi nem fogunk passzolni egymáshoz. És erre Jézus azt mondja, hogy de, majd én ezt megoldom. Csak fogadj be engem. És ez hangzik itt a János evangéliumának az elején, hogy ő belejön a világába, a saját világába, és az a nagy kérdés, hogy én most mit kezdek azzal, aki beleérkezik. Itt nem egy csecsemő kis Jézusról van szó, és nem a karácsonyi hangulatunkról, vagy a karácsonyi kisdedről, erről a jelképről, hanem arról, hogy Isten, ha közeledik, akkor mit tudok kezdeni vele? Nyilván, hogy nagyon sok helyzetbe kell a jelenléte, és nagyon sok helyzetben meg nem tudok mit kezdeni a jelenlétével. Azt mondja, hogy a saját világába jött. Ez is egy olyan érdekes feszültség ebben az egészben, hogy János úgy mutatja be Jézust, hogy ő a teremtéstől kezdődően ott van, ő ott létezik, és az egésznek részese, és egyszer csak megérkezik a sajátjába, és pont a sajátjába nem adnak neki helyet. De ezt szépen kibontja az evangélium, és látjuk is a történésekben, hogy tényleg nincs helye Jézusnak. Hogy van egy őrjöngő, dühöngő király, aki már a születésekor azt mondja, hogy te hogy kell ide más uralkodó, én akarom intézni itt a dolgokat. Öljétek meg. Nem kell. Aztán utána ez a politikai vonal végigmegy, és mindenki végül is rájön arra, hogy ez a Jézus, ez nem jó ide nekünk. Itt a hatalmunk, a befolyásunk mind-mind meginog akkor. Nem kell. Végül Pilátus mondja ki, azt mondja, hogy lehet, hogy igaz ember, de akkor se kell. Aztán ott vannak a vallási vezetők. Nem szívesen engedik be a zsinagógába. A templomba se nagyon szívesen látják. Nem kell megzavarni az embereknek a gondolkodását, azt a jól bevált irányt, ami működtet, szépen elkalapál így karácsonyról karácsonyra ez a vallásos világ úgy, ahogy van, nem kell megzavarni. Nem fér ide be Jézus. Hát mire jó, hova való? Azt gondolná az ember, hogy jó, hát orvosnak elfogadnánk. Talán most meg pláne. Jöjjön Jézus, és gyógyítsa meg a koronavírust. Az pont jó lenne neki feladatként. Ugye, hogy lenne olyan, akinek azt mondja, hogy ez nem üzlet. Nem jó, ha mindenki egészséges. Nem lenne jó, hogyha mindig minden a helyén lenne a világban. Akkor mi mozgatná? És ez egy nagyon nehéz gondolat, mert mi ebbe a világban élünk. És ebbe a világba jött, és kiderült, hogy itt nincs hely. Nincs hely számára. És valahogy mi is a saját életünkben így leszúrunk ilyen határjelzőket, és azt mondjuk, hogy ez az én kis territóriumom. Én ezt már körbejártam, körbejelölgettem, ide nem kell bejönni. Ez az enyém. És az Isten országa nem fér bele ebbe a világba. Valahogy nem akarjuk engedni, hogy beleférjen. Jézusnak van egy nagyon szép példázata, saját magáról mondja, tisztában van azzal, hogy mi az ő helyzete. A szőlőmunkások példázata arról szól, hogy a szőlős gazda kiadja a munkásoknak a szőlőjét, majd idegenbe távozik, és azok ott dolgoznak. És egyszer csak elérkezik a gyümölcstermésnek az ideje, és elküldi az ő szolgáit, és azt mondja, hogy a részemet kérjétek el, mert az a szőlő az enyém. És azt mondják a szőlőmunkások, hogy dehogy adjuk oda. Jól elverik őket, és elhagyják őket. És erre azt mondja a szőlős gazda, hogy hát akkor is az enyém, elküldöm a fiamat. Az az én fiam, majd megbecsülik. És elküldi a fiát, és azt mondják a szőlőmunkások, itt az örökös. Gyertek, verjük meg, öljük meg, dobjuk ki a szőlőbe, és milyen lesz a szőlő? Elfoglaljuk. És elfoglalják. Ma nem ilyen látványos talán ez a neki menés az Isten dolgainak. De valahol ott szépen, csendesen, sunnyogva, de bekúszott az egész világunkba, és minket is behálóz. És Istennek megengedjük, hogy másfél-két méterre megálljon tőlünk. Hogy Istennek azt mondjuk, hogy légy szíves, fertőtlenítsd magadat, mielőtt belépsz hozzám, a gondolataidat egy kicsit próbáld hozzáigazítani az én életemhez, hogy engem békén hagyjál. Hogy én az maradhassak, aki most vagyok. És vegyem maszkot is, egy kicsit halkabban kell mondani ezeket a nagy szavakat. És most, amikor megkaptuk ezt így, akkor megkérdezhetné Isten joggal, hogy na, hogy megy így a szeretés? Hogy mennek így a karácsonyi összejövetelek? Milyen érzés az, amikor a saját házadban, maszkban vagy, a szeretteiddel együtt, és úgy félted őket, hogy közben távolságot tartasz tőlük, mert nem akarsz rosszat sem, de magadnak sem. Hát ebbe a világba belelép az Isten, és azt mondja, hogy ő azért jött, mert ő azt gondolja, hogy ez így nem, nincs jól. Ez nem helyes. Ennek nem így kellene működnie. A saját világába eljött, és azt mondta, hogy én ezen változtatni akarok, mert én nem ilyennek alkottam, nem ilyennek akarom látni. Akkor miért jött mégis? Ez olyan egyszerű karácsonykor kimondani, meg annyira tudjuk az iskolás, hittan órás feleletet rá, hogy azért jött, hogy megváltsa a világot. Ez egy nagyon összetett dolog, hogy mi az a megváltani a világot. Én most csak egyetlen vonást emelnék ki belőle, amiről János beszél. Azt mondja, hogy azért jött, hogy akik befogadják, azokat felhatalmazza arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azért jött, hogy egy felhatalmazást adjon, hogy Isten gyermeke lehessek. Mi az a felhatalmazás? Az a papír, amit én aláírok, hogy ideig, vagy óráig, vagy egy-egy ügyben valaki mást megbízok, hogy helyettem eljárjon, hogy abban az időben, abban a rövid időben ő én legyen. És mindent rábízok, hogy intézkedjen helyettem, a nevemben. És azt mondja Jézus, hogy na ezért jöttem, hogy én adjak egy olyan felhatalmazást, hogy ti az én életemet élhessétek. És aztán döntsétek el, hogy ha ezt befogadjátok, ezzel akartok élni egész életetekbe, vagy utána azt mondjátok, hogy nem kell. Ezt is lehet mondani. Az Isten elfogadja ezt a választ. És az Istennek a szeretetébe ez is bele kell férjen, hogy ő hív, de azt is elfogadja, ha valakit elutasítja. Kaptam egy felhatalmazást, hogy élhessem egy kicsit azt az életet, amit ő készít nekem. Eszembe jutott egy ilyen nagyon furcsa példa, elmondom, hát ha segíti ennek a megértését. Mi már a karácsony szereplőinek összes szerepét kipróbáltuk. Mi már mindenki voltunk a karácsonyban. Ezt a lelkészek is próbálják így, mert hát minden karácsonykor kell valami újat mondani. Hol Mária leszel, hol József leszel, hol pásztor leszel, hol király leszel, hol angyal leszel, és mindig van egy vonatkozás. Pásztor vagy? Ó, szegény ember, messze, senki nem foglalkozik veled a sötét éjszakába, gyere itt az Úr Jézus, a társad lesz, ő a nagy pásztor. Angyali jelenés? Hányszor kellene? Hányszor kellene egy olyan megvilágosodás, egy olyan belső erő, ami tényleg valahonnan föntről van, amit nem tudok magamból előpréselni? Hányszor beszélünk arról, hogy legyél te Mária, fogadd be az Úr Jézus, tajkáld egy kicsit, legyen a tied, ott tartsd a kezedbe. Vagy legyél József, aki a sok-sok érthetetlen dolog mögött mégis valahol bele tud bizalommal lépni az Isten ügyébe, és azt mondja, hogy na jó van, vállalom, te tudod, hogy mit csinálsz. Most ajánlok egy újat. Remélem, hogy nem lesz heretikus. Miért ne lehetnék én a kis Jézus? Nem úgy, hogy kiüssem a helyéről, hanem azt mondja itt, hogy felhatalmazást kapok, hogy Isten gyermeke legyek. Hogy most ne kelljen Józsefként küzdenem, most ne kelljen pásztorként félnem, most ne kelljen semmi olyasmit csinálni, ami nem is telne az erőmből. Hanem egyszerűen én legyek ott az Isten ülébe, és azt tudjam mondani, hogy na én most ez akarok lenni, én gyerek akarok lenni. És akik felnőttek, azok tudják nagyon jól, hogy a gyermekség karácsonya és a felnőttség karácsonya hol különbözik igazán. Ott, hogy az egyikben meg akarod oldani, a másikban pedig csak éled. És ez nagy különbség. És ennek a karácsonynak van egy ilyen szép üzenete most számunkra, hogy az Isten engedni, hogy én most csak éljem. Nem tudsz változtatni semmin. Nem tudod megoldani. Sem az életkörülményeket, sem azokat, amik megtörténtek már, sem azt, hogy elment valaki mellőled, nem tudod visszacsinálni, semmi nem tudok változtatni igazán. Azt tudom megtenni, hogy az leszek, aki igazán ő. Hogy felhatalmazást kapok, hogy Isten gyermeke legyek. És akkor el kell engednem, és nem én akarok irányítani, nem én akarok meghatározni dolgokat, hanem azt mondom, hogy ez az igazi karácsony. Azért jött, hogy akik befogadják, azokat felhatalmazza, hogy Isten gyermekévé legyenek. Hadd éljük meg ezt a karácsonyt most így, ezzel a lelkülettel, hogyha félelem is van bennünk, akkor a gyermek oda szaladhat a szülőhez, oda mehet az atyához, és leborulhatott, és azt mondhatja, hogy vigyázz rám. Hogyha örömöm van, akkor hadd menjek oda, és csodáljam azt, amit kaptam tőle. Hogyha valami nagyon-nagyon elkeserít, akkor hadd érezzem azt, hogy nem az én kezem az, ami engem meg fog tartani, hanem az ő hatalmas keze. És nyilván, ahogy ezt az évet is majd szépen lezárjuk, ott a nagy kérdés a jövendőnkre is. Hadd bízzuk azt is az Istenre. Ha Isten gyermekeként nevelődünk és nevelkedünk, akkor ő odaállít majd a helyünkre. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságba, hogy a karácsony csodája mellett, amit annyira szeretünk mindig a magunk ábrázatára formálni, hadd legyen most ez a nagy üzenet a miénk, hogyha be tudjuk fogadni, mert van hely, mert van bátorságunk közösséget vállalni, mert van bizalmunk arra nézve, hogy csupa jót készített számunkra, akkor mi tényleg Isten gyermekéként élhetjük meg. Csendesedjünk el is, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Urunk, sok mindent hoztunk, és reméltük, hogy sok mindent viszünk is el innen a Te házadból. Nem kézzelfogható dolgokat, de bátorítást, de vidámságot, de karácsonyi örömöt. Talán az idők most kedveznek leginkább annak, hogy igazán beleéljük magunkat az első karácsonynak a forgatagába, amit mi annyira meg tudtunk már szépíteni, hogy egy díszlet lett belőle, pedig igazi félelmek, gondolatok, bátortalanság volt mögötte. Most ezek igazán meg tudnak találni minket. Köszönjük, hogy vállaltad, hogy abba a világba jöttél, amiről tudtad eleve, hogy nem akar befogadni téged. És mégis küzdöttél és harcoltál, hogy azok, akik mégis hisznek te benned és befogadnak, azok valami csodát éljenek meg a veled való közösségben. Így köszönjük meg ennek a karácsonynak is az ünnepét, a töredékes találkozásokat, a fájdalmakat is, amelyek talán sok új elhatározást is megszültek bennünk. Örökkévaló Istenünk, rendezd át az életünket, hogy a helyünkre kerüljünk. Így imádkozunk ezért a világért is benne, ezért a sok nyomorúságért. Megváltóként akarunk elfogadni, nem egy egyszerű hétköznapi orvost akarunk látni benned. Imádkozunk azokért is, akik nehezen jutottak el az ünnepig, akiknek az idejében, készülődésében ott volt az emlékezés is, a búcsúvétel egymástól. Olyan jó dolog, amikor ezt reménységgel tudjuk megtenni, és kérünk, hogy ezt a reménységet tartsd is meg bennünk. Így imádkozunk az emlékezőkért, gyászoló testvéreinkért, mindazokért, akiknek a karácsony örömüzenete talán egész új távlatokat is tud ezért nyitni, hogy tényleg nálad van az az élet, amely ebben a földi világban ugyan megszakad, de az örökké valóságban ott folytatódik a te színed előtt. Imádkozunk gyülekezetünkért, az otthonokban, otthonainkban ünneplőkért, mindazt, amit elkészítettél számunkra, közöld mi velünk, add meg nekünk. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Jöjjetek közösen fennállva, imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanította nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére, és köszönetet szeretnék mondani az elküldött hozzánk megérkezett adományokért. Szeretném hirdetni együttérző szívvel a gyülekezet közösségében, hogy az elmúlt héten többször megálltunk a ravatal mellett, elbúcsúztunk Lőrinc Tiborné 58 éves, Matejcsók Istvánné 89 esztendős és Rési István 79 esztendős testvéreinktől. Azért imádkoztunk, hogy a nagykegyelmű Isten az ő szeretetével, vigasztalásával ebben az ünnepben is vegye körül azokat, akik rájuk emlékeznek. Szeretettel hirdetem a gyülekezetben, hogy itt a kijáratnál bibliaolvasó kalauzt, fali naptárt lehet megtalálni, ha valaki szívesen visz a jövő esztendőre, itt a kijáraton kívül megtetszenek találni. Szeretettel jelzem, hogy a vasárnapi Isten tiszteletünkre még vannak helyeink, a holnapira már nincsenek. Köszönöm azoknak, akik regisztráltak, és úgy látom, hogy ezt komolyan vette a gyülekezet, és így érkeztünk a templomba. Ez lehetőséget adott arra is, hogy így az úrasztalát úgy tudjuk megteríteni, hogy aki ezzel élni szeretne, az tudjon hozzájárulni. Szeretettel jelzem azt is, hogy a következő héten is olyan ünnepkör jön, ahol három istentiszteletre is lehetőségünk van. Az új évet búcsúztatni fogjuk este 6 órakor, majd december 31-én, tehát tartunk itt a templomban istentiszteletet, természetesen közvetítjük. Új év reggelén 10 órakor tartunk istentiszteletet, és az év első vasárnapján is 10 órától. Az úrvacsora rendjével kapcsolatban szeretném most kérni a gyülekezetet, hogy a megszokott rendben jöjjünk ugyanaz úrasztalához, de a megfelelő távolságot tartsuk egymástól. Az úrvacsora osztás alatt most nem fogunk énekelni, orgonajáték lesz, mindenki úgy befele tud egy kicsit figyelni, énekelni, imádkozni, és úgy álljuk körül az úrasztalát. Azt is szeretném kérni, hogy a jegyek vételénél kinyújtott kézbe fogadjuk a kenyeret, és amikor a poharat vesszük kettesével, akkor is azért a távolságot próbáljuk tartani egymástól. Nyilván ez az egyháztartásban élőkre nem kell vonatkozzék. Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepet kívánok a gyülekezet presbitériumának és a családunknak a nevében is. Isten adjon békességet nekünk ebben az ünnepben. Az Isten tiszteletünk e részét zárjuk, és egyben már készülődjünk is vele az úrasztalához. A 329. dicséretünknek az első versét fogjuk énekelni. Itt állok jászolod felett, ó Jézusom, szerelmem.